Mert minden életműremek van külön fénye, fénytörése, a mindenségnek külön része, a sok-sok milliárdból egy. Na hát itt van ez az egy szem ember, csak hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Tudjuk, az ige is ezt üzeni, de azt is tudjuk, hogy az ember vele születetten társas lény. Mi már a méhen belül is édesanyánkkal együtt vagyunk, és olyan gyönyörűségeknek vagyunk az öntudatlan átélői, amelyre visszaréved a lelkünk vágyakozással, amikor párt keresünk, mert valami olyan tökéletes ölelés iránt sóvárgó érzések nyílnak a szívünkben, amelynek a gyökér érzései édesanyánk szíve alatt voltak adva az életünkben, meg abban a gyönyörű első életidőszakban, amikor a párkapcsolat elindul, mert az öntő formája, az alapja minden párkapcsolatnak az anya és gyermek kapcsolata. És valójában, ha meggondoljátok, hogy mi milyen hosszú úton készülünk föl arra, míg felnőtté érünk, jó esetben, és akkor felnőttként választunk magunknak párt, és elköteleződünk. Hát milyen hosszú ez a készülődés, mennyi mindent kell begyűjtenünk, megtanulnunk. És akkor odaérkezünk, a párválasztás az érdekes. Érdekes, hogyha autót vezetsz, akkor hányszor vizsgázol sokszor, hogy végre megkapta a jogosítványt hozzá, hogy vezethesd a kocsit, de hogy az életedet vezethesd a felnőtt párkapcsolatban, senki nem vizsgáztat le téged. Szülőként csak úgy csináljuk, amit a lelkünk diktál, kivizsgáztat minket le, alkalmas vagy arra, hogy szülő legyél. És hogy tudsz te a párkapcsolatban majd létezni? A vágyakkal csak megyünk, besodródunk a párkapcsolatba, de hogy alkalmasak, érettek vagyunk-e, tudjuk-e mindazt, amit kellene tudni, hogy mi felelősséggel tudjuk vállalni a párkapcsolatot. Nagyon különös világban élünk, mert ez a konzumvilág, hogy ez a fogyasztói világ, ez nagyon furcsa módon bánik az emberi értékekkel. Olyképpen, hogy már szinte el is felejtjük, hogy nekünk emberi minőségünkben föl kellene készülni a párkapcsolatra, és azután a házasság vállalására is, és a házassági konfliktusoknak a kezelésére is föl kellene készülnünk. Miért? Mert hát egy olyan világ, amiben élünk, ahol a tárgyi, anyagi hát értékek fölé magasodnak a humanisztikus értékeknek. És ahol hát nem veszük észre, hogy mentális fertőzöttség állapotába kerülünk, mi mindjárt abba vagyunk. Ugye, hogy észre se vesszük. Mert mit mond a konzumkultúra, hogy vedd meg, vedd be, edd meg, szóval mi megvesszük, bevesszük, manipulálható emberek vagyunk, vásárolunk. És aztán azt mondják azért, hogy újra vásárlók legyünk, hogy nehogy már megjavíts valamit, dobd el, van másik. És egyszer csak arra eszmélünk, hogy az emberi kapcsolatokban is ilyen erők működnek. Hogy csak úgy összeállnak, összebútorozás. Ez a vadházasság legújabb neve, vagy összebútorozás. Ugye régen még az én ifjúkorom a vadházasságról beszéltek, és bizony ez megbélyegző volt. Ma már összebútorozás van, és akkor összebútoroznak, és kipróbálják egymást, mint a használati tárgyak lennének, cipő illik-e a lábomra, és akkor valóban ki is tapossa jól azt a kipróbálást, bocsánat, a metaforáért, és akkor azt mondja, jaj, hát tudod mit, mi nem jövünk össze, hát akkor ott hagylak, van másik. Na, viszlát. Sajnos most, amit így modelleztem, nagyon szomorú tapasztalat, hogy rendkívül sokszor így lelkeket sebzünk, és a fiatalok nagyon-nagyon nehéz párkapcsolati és párválasztási helyzetbe kerülnek. Sok a bús szingli, mert én még boldog szinglivel nem találkoztam, mert a teremtő minket arra rendelt, hogy párban éljünk, minimum, és ugye a család, a pár, miért a pár az alapmodell, és hát ide talán megengedtek ennyit, nem akarok én nagy filozófiákba bocsátkozni, de egy pici kitekintés, hogy két nagy világerő van, a maszkulin és a feminin principium. Ezek világerők, világelvek. Hatalmas erő mind a kettő. A maszkulin erő, ugye ahogy a Carl Gustav Jung a múlt században leírta, a nembeli lényegre, tehát az emberi minőségre és létezményre is rávetülve bizonyos jellegzetességeket tartalmaz. Milyen a maszkulin erő? Hódító, expeditív, új felfedezések, a világot meghódítani, Marsra eljutni, a tudományt kiterjeszteni. Na, szóval a maszkulin principium. Tehát nem kell a férfi nemhez pontosan hozzákötni, de mégis férfias tulajdonságokja, maszkulin erő, ez a hódító, ez a becserkészni, új dolgokat felfedezni és rendelkezni tulajdonnal és hatalommal. És akkor nézzük a feminin világerőt, az meg mit is tesz? Véd, óv, nevel, növel, szeretetet ad. A világot, mindazt, amit szétszed az analízisben a maszkulin erő, a szintézisben összerakja a feminin erő. Ilyen módon minden a fészekrakástól kezdve, ami már igazán nagyon női feladat, minden ilyen a feminin principiumhoz, és egyben hát a női oldalhoz van kötve. És csak ugyan ez még abban is leképeződik, hogy a teremtő nagyon ügyesen megoldotta, Hegel azt mondta a filozófus, hogy ez a világész cselvetése, hogy egy férfi és egy nő, és ugye ők ketten együtt tudják azt a nagy egységet létrehozni, yin és yang, nappal és éjszaka, nap és hold, szóval a párosságok komplementer, egymást kiegészítő erőkről van szó. Egyik se tud semmire jutni önmagába. Maszkulin erő, hát még kíváncsiságába fölrobbantaná a glóbuszt, mert nem semmi se tartaná vissza, mert nincs irgalom, szánalom, szeretet, semmi. Tehát ugye önmagába gyilkos erővé válna. Na és mit csinálna csak a szeretet oldal? Annak idején az én közös tanítómesterünk Mérei Ferenc azt mondta, ha csak tiszta szeretet van, az mézmocsár. És ez nagyon jó kifejezés, mert ugye annyira édes, de belefulladhatunk. Tehát a két erőnek kell az a fajta aránya és egyensúlya, amiben megvan a megfelelő védelmi erő, és ezt képviselni ugye a párkapcsolatban a férfi, akinek mégiscsak megvan a férfi mag funkciója, vagyis a nembeli lényegéből következő funkció, hogy az apai erőt képviselje. Szóval ugye az apai erőt képviselni, és a határok, a családi határok tartása, óvó, védő funkció, és egyben az volna tényleg a feladat, hogy ha csak teheti, próbálja a család számára biztosítani, hogy a család mint egység az anyai gondoskodás szeretet, ugye és a meleg atmoszféra kialakításával, aztán ezt a családot tudja nevelni, növelni, és hát azért még erre a biológiai erőink is föl vannak készülve, mert például, és most bocsánatot kérek minden jelenlévő férfitől, de ez már így van biológiailag, ők nagyszerűen bírják az ilyen nagy, fantasztikus, hirtelen nagy teljesítményeket, mi meg a strapát, a hosszan, mi nők a hosszan tartó terhelés nagyon jó, mert az agyféltekéink így vannak beállítva erre, mi jobb agyfélteke túlsúlyúak vagyunk, érzelmi, a jobb agyfélteke az érzelmi agy, a férfi pedig, ugye a bal agyfélteke racionális, és egyben olyan biológiai hát képességeket is kapott, anatómiai felépítésében is, és lelki készségeiben is, máshogy gondolkodik, és más a testi adottsága. És még ebben is a teremtő gondoskodott arra, hogy az legyen a férfinek a birtokában, ami nekünk nincs a birtokunkban, és ezért ez legyen komplementer. Innen van az, hogy amikor kisbaba van, mind tudjuk, hogy a férfi akármilyen jó férj, ugye nem bírja az éjszakázást is, hogy föl kell a babához kelni, de mi bírjuk, ugyanúgy, hogy a 9 hónapot is bírtuk, mert mi a hosszan tartó egyenletes terhelést jobban bírjuk, mi is álmosak vagyunk 25 ébredés után, de a mi párunk belerokkan. És általában az a tapasztalat csak így egy példával, hogy világítsam be, hogy az ifjú apák például általában kicsit kidőlnek, amikor a baba megszületett, nekik az nagyon-nagyon sok, ami úgy rájuk hárul, és nem akarok mókázni, de higgyék el, hogy statisztikai igazság, hogy a fiatal apáknál például az ilyen pszichoszomatikus bajok, hogy lumbágó, meg egyéb, hogy ugye hát nem tud szegény fölkelni, hogyha egyszer lumbágója van, úgyhogy hát ilyen fajta apróságok nehezítik az életet. De nem akarok anekdotikus szintre jutni, inkább csak azt szeretném, hogy világosan láthassuk, hogy nagyon komplementer, egymást kiegészítő erők a férfi és a nő, de két autonóm világ. Az ember az univerzum páratlan csillaga. Na, hát akkor hogy tudjon két csillag úgy találkozni, hogy egymással olyan nagy szent békére jusson, hogy nagyon jól tudjon a két tökéletesen különböző lény valamilyen egyensúlyt kialakítani. Ez egy művészet maga. A kapcsolat és az egyensúly kialakítás az valóban művészet. És hát, hogy ha egy férfi és egy nő így, akkor már nem én és te ről beszélünk, hanem mi, ez a mi tudat, az együttességnek egy olyan új, úgymond a rendszer szemlélet, hogy egy magasabb rendszer szint, amiben már minden benne van az énből és a teből, de már egy olyan magasabb működési szinten, hogy például ezért a pszichológia beszél úgynevezett interakció személyiségről. Te lehetsz önmagadban valamilyen, de mikor bekerülsz egy kapcsolatba, pláne egy párkapcsolatba, ahol vannak fontosságok, érzelmi fontosságok, akkor már nem mindent öntesz ki a másikra a te személyiségedből, hanem akkor már bizonyos dolgok, amik az illeszkedést elősegítik, azt már beengeded a kapcsolatba, míg bizonyosokat, amik látod, hogy destruktívak, nem nagyon engedik a jó működést, azokat visszavonod, vagy korlátozod, módosítod. Tehát nem teljes potenciális valóságunkkal veszünk részt a párkapcsolatban, hanem úgynevezett interakció személyiségünkkel, vagyis az illeszkedések során kialakított kompromisszumok már módosítják a mi személyiségi megnyilvánulásainkat, működésünket. Ehhez, hogy mi egy ilyen optimális szövetséget tudjunk kialakítani, olyan együttélést, ahol az együttélésnek tudjuk vállalni a gyűrődéseit, a problémáit, a közös feladatait, a Yale Egyetemnek egy kutatója, Stenberg professzor szerint három dologra van szükség. Képzeljétek el egy egyenlőszárú háromszöget, remélem jól mondom, most ugye lekontrollálnak, hogy jól tudom-e. A csúcson van, a háromszög csúcsán van, írjuk oda föl, hogy intimitás. De ez a meghittséget jelöli. Meghittség az azt jelenti, hogy olyan jól tudunk egymással beszélgetni, hogy olyan jól tudunk együtt gondolkodni, jól tudunk szót érteni egymással, hogy egy olyan atmoszféra teremtődik, amiben képesek vagyunk szabadon megnyilvánulni. Nem érezzük bezárva, gusba kötve, gátolva magunkat, hanem szabadon tudunk. Nincs semmi akadály, hogy jól tudjak a másikkal beszélgetni, együtt gondolkodni, együtt létezni. Ez lenne az intimitás. Ezt rakta ez a professzor a csúcsára ennek a bizonyos kapcsolat háromszögnek. És akkor menjünk lefelé a talpazaton egyik oldalon, ott írjuk föl oda egy szenvedély. A szenvedély, hát azért ugye az, hogy a sóvárgás ott legyen az érzékeidben, hogy úgy érezd, amikor a kapcsolat alakul, hogy nélküle egy tapottat se, és hogy ő az, aki neked teremtett az Isten, hogy ő az, akivel le akarod élni az életed. Szóval ez a szenvedélyfűtöttség egyáltalán egy bizonyos érzelmi hőfok. Maradjunk ebben ilyen kicsit visszafogott érzelmi hőfok. Hát ez nagyon szükséges. Szóval akkor ugye a szenvedélyt odaírtuk a háromszög talpára, vagy egyik oldalra. És akkor ugye a másik oldalra viszont egy nagyon fontos szót kell felírnunk, a felelősségvállalást. Ha most ez a három együtt van, de csak ha mind a három benne van, akkor nagyon jó a potenciális, tehát jó a kapcsolatnak a kilátása, de a kilátások nem olyan jók, hogyha valamelyik hiányzik. Nem is beszélve arról, hogy teljesen világos, hogy ahol például a szenvedély és intimitás együtt van, nagyon jó kis romantikus kapcsolat, egy ilyen akármilyen kapcsolat felelősség nélkül, nagyon jól érezzük magunkat együtt ugye az ifjúság ágyba bújik együtt, igen, szenvedély is van, meg intimitás is van, csak nincs felelősség, mi ez? Hát ez semmiképpen nem egy érett párkapcsolati minta. És az is világos, hogyha az intimitás és a felelősségvállalás együtt van, hát a barátom, hát aki a legjobb barátom, azért én felelősséget vállalok, és egyben nagyon meghitten tudok vele együtt lenni. Na szóval, hogyha a kapcsolati háromszögben, ugye, ezt a barát, hát a barát az, akivel nagyon meghitten, érte felelősséget vállalva, jóba rosszba kitartva, tényleg vállalok egy kapcsolati szövetséget. Hát igen, de a barátság, mint tudjuk, a szerelem, párkapcsolat és a baráti párosság, ezek a legszentebb érzések a világon. De hát azért, hogy valaki úgy legyen valaki mellett egy életen át, hogy csak barátok, és valami hiányzik, és ez nem is akármi, hanem a szenvedély, ugye a sodró vágy, ami mégiscsak, akkor is, ha ez a sodrás első évben még a kapcsolat első évében, ezt tudjuk, hát erre nagy statisztika van, mi együtt kutatjuk Andrással, hát ezt tudjuk, hogy a párkapcsolatban az első évben, bocsánat, hogy azt mondom, dúl a biológia, szóval az a kémia és még hasonlókat mondhatnék. Első életévben, már a kapcsolat első életévében ez nagyon-nagyon meghatározó, de aztán ezek a feromonok is csak apadnak. Az első életév elmúltával, már kapcsolati életév elmúltával, ezek úgy fokozatosan csökkennek, persze egy bizonyos szinten maradnak, de innen kezdve már az a szenvedély csücsök, az az oldal, amelyik már megkívánja, hogy legyen mellette valami erősítő tényező, és ilyenkor a felelősség belép, és valóban az intimitást meg közösen állandóan ápolnunk kell, állandóan ápolni. Egy Lin nevű házaspár, akik a párkapcsolatnak a pozitívumait keresték, mitől jó egy párkapcsolat. És hogy lehet az, hogy 30 évig együtt élnek például úgy párok, hogy egymástól függetlenül kérdezve őket, mind a kettő azt állítja, hogy újra azzal a házaspárral kötne házasságot, ha újra kezdené az életét, mit tudnak ők, mi a titka? És rangsorolták a kérdőíves vizsgálat nyomán, de nagyon sok párt vizsgáltak így meg az Egyesült Államokban, és a következő sorrend jött ki, hogy mik azok, amiket férfi és nő egyaránt hihetetlenül értékesnek tart, és amivel azt alá tudja támasztani, hogy ők ilyen jó párkapcsolatban tudnak élni. És az első számú, hát nem tudom, hogy kitaláljátok-e, mert nem a szex, azt már gyorsan meg is mondom, hogy nem az áll az első helyen. A 30 éve együtt élő párnál az első helyen még mindig nagyon jókat tudunk egymással beszélgetni. Eleve az, hogy tudunk, hát az intimitás meghitten, egymásra figyelve, tudunk jól kommunikálni, hát ugye műnyelven így mondjuk, tudunk jókat beszélgetni egymással. Második tétel a házastársam, a legjobb barátom, a barátság, baráti kapcsolat. Ez ugye, hogy az intimitás és a felelősségvállalás két tényezője olyan jól kézmosodott, és az nagyon jól tud működni. Tehát úgy tudom őt általam tisztelt embernek, általam szeretett másiknak tekinteni, hogy az emberi értékeiért tudom őt így becsülni és becsülve szeretni. És hát ha erre rátekintünk, akkor azt mondjuk, jaj, de jó volna, hogyha a mi fiataljaink, akik még majd készülnek a tartós párkapcsolatra és a felelősségteli életvezetés, együttes életvezetésre, egy csomó mindent tudnának arról, hogy mi a garancia arra, mit is kell tudniuk ahhoz, hogy életszövetségre lépjenek egymással, és bizony nagy szükség volna olyan, hát, hogy úgy mondjam, beiskolázásra, ahol ők megtanulják azt, és meg lehet ezt tanulni. A pszichológia ezért fáradozott olyan sok kutatással, hogy ki tudja mutatni, meg tudjon minket segíteni, ki tudja mutatni, hogy mi az, amire szüksége van egy összeházasodásra, vagy egy közös élet vállalására készülő párnak.